Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast teljes legénysége újra a stúdióban, ezúttal teljes a csapat, és ezúttal egy olyan adásba kezdünk bele, amivel nagy fába vágjuk a fejszénket, de hát mindig is nagy fába szoktuk vágni a fejszénket, kisfákkal nem foglalkozunk. Ezúttal megpróbálunk egy kis rendet vágni a mesterséges intelligencia algoritmusok, vagy a gépi tanulásos algoritmusoknak az erdejében, ami elsőre borzasztóan mágikusan hangzik, főleg azoknak, akik ezzel nem foglalkoztak matematikai szinten, holott ez a dolog nem is annyira bonyolult, ezt a lépést, ezt az utat próbáljuk meg bejárni, de még mielőtt ebbe belevágnánk, van egy kellemes kötelességünk, ugyanis egy hét múlva, legalábbis a jelen epizódunk megjelenése után egy pár nappal, május 3-án és 4-én lesz a Budapesti Machine Learning Fórum, ahol machine learning technológiákról, illetve esettanulmányokról lehet két napon át egy nap személyes és egy nap online módon részt venni, és mi több, hogyha valaki a hallgatóink közül jegyet akarna venni, akkor ne felejts el felhasználni a Láncreakció 20 kuponkódot, amivel 20% kedvezménnyel vehet jegyet. Szóval, hogy ennek kapcsán akartam nektek feltenni azt a kérdést, hogy szerintetek 2022-ben, így a 21. századnak, most már lassan az első negyedének a végén, mi egy szakmai konferenciának a szerepe? Szóval miért jó az, hogy van szakmai konferencia? Mire való az?
Az utóbbi években, ugye egyrészt most volt a pandémia miatt, egy holt időszak, tehát nem voltak személyes konferenciák. És ugye én most csak a személyesről beszélnék, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt x évben majdnem, hogy a legfontosabb értéke ez a kapcsolatépítés, találkozó, beszélgetés, tehát majdnem nem az, ami a konferencia termeken bent elhangzik, hanem ami a folyosókon, a szünetekben elhangzik, informálisan a legnagyobb értéke, de most azért azt látom, hogy olyan új technológiák, olyan új területek erősödtek meg az elmúlt x év alatt, amik miatt a szakmai rész is újra tartalommal töltődik meg. Konkrétan például ennél a Budapest Emelnél, amikor megnéztem a programot, sokszor nem tudtam eldönteni, hogyha majd elmegyek valamelyik előadásra, akkor melyik ujjamat harapjam meg, mert paralel megy 2-3 is sokszor, és mind a három baromira érdekes. Én, aki adatelemzéssel foglalkozom nagyon régóta a szakmám, azt látom, hogy olyan új arcok, olyan új alkalmazások, olyan új területek nyíltak meg, ami nekem is újdonság. Tehát én nem úgy ülök be, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt egy adatkonferenciára, hogy untam sokszor, mert ugyanezeket hallom már 4-5-6 éve, és semmi olyan releváns, elementáris újdonságot nem láttam, hanem úgy ülök be, hogy bizonyos tekintetben, mint egy kezdő, hogy na, erre kíváncsi vagyok, mert például hol jár most a neurális háló, vagy az önvezető autó, és így tovább. Ezek számomra egy olyan területek, amiket nagyon szívesen meghallgatok, mert ezzel nyilván én nem tudok olyan szinten foglalkozni, mint azok, akik már évtizedek óta nagyvállalati környezetben fejleszték.
Én is viszonylag sok ilyen konferencián vagyok, és nekem meg az a tapasztalatom, hogy még ha olyasmiről is van szó, amihez egyébként értek, de hogy attól, hogy valaki más mesél róla, az a más szempontokat hoz, és ez esetleg inspiráló tud lenni. Tehát nekem az is szokott segíteni. Én mindig, most már én soha nem úgy jegyzettelek egy konferencián, hogy mindent leírok, hanem amikor így valami eszembe jut, hogy na, erről az jut eszembe, hogy akkor ezeket felírom, és mindig van 4-5 ilyen takeaway, amivel hazamegyek egy konferenciáról, és azokat, azt az ilyen egy-egy mondatokat őrzöm meg, de azok viszont iszonyúan termékenyítőek tudnak lenni. Meg persze a folyosói beszélgetések is érdekesek.
Én azok közé tartozom, akik a kávészünetekért járnak a konferenciákra. Tehát nem igaz. Az sem, hogy nem kapok alapvetően impulzusokat mondjuk a előadásokból, de én a hubnak a tortán, vagy a hub tetején a gyümölcsnek tekintem, amikor ilyesmi impulzus ér, és egyáltalán nem kudarcos egy esemény attól önmagában, hogy meg nem hallottam jó előadást, hanem hogyha jó emberekkel érdekes beszélgetéseket tudtam három mondatba akár folytatni, vagy akár hosszabban, az tök jó, és azért persze el kell mondani, hogy azért mindig vannak érdekes előadások, tehát azért hála Istennek azért a Magyarországon is nagyon-nagyon ritka az, amikor mondjuk úgy jövök el, hogy nem láttam érdekes tartalmat, és látom az előcsillogó szemét, hogy most valami.
Most mond valamit.
Ja, nem, mert mindannyiatokhoz tudnék kapcsolni, tehát így röviden ezt a szünetnek a jelentőségét én úgy szoktam mondani, hogy az operában is a legfontosabbak a szünetek, ott a ruhákat megmutatják egymásnak, a szakmai konferenciákon pedig az igazi beszélgetések ott történnek. Ferihez pedig úgy tudnék kapcsolódni, hogy emlékszem, régen egyetemen volt ilyen élményem, hogy voltak bizonyos anyagok, amiket én szívesen megtanultam autodidakta módon, de észrevettem, hogy nem tudok róla beszélni. Tehát, hogy vizsgál, mégis hogy fejezzem ki magam, és mégiscsak elmentem az olyan előadásokra is, amiket már én magamtól jól megtanultam, sőt, lehet, hogy akár bizonyos dolgokat én magam találtam ki, de elmentem az előadásokra, hogy lássam, hogy hogyan beszélnek erről szóban. És én a szakmai konferenciáknak is ilyen értelemben ezt folytatnám, ezt a vonalat, amit Feri említettél, hogy nagyon fontos, amiket kimondanak az ilyen ügyekben, tehát terminológiákat kapunk, kifejezéseket, amiket irodalomból nem kapunk meg.
Egyébként itt azért is érdekes ez a kérdés, mert ugye most a Budapest ML konferencia kapcsán beszélünk erről, ami majd ugye május 3-án, 4-én lesz.
Így van.
Nekünk ugye ezzel azért érdekes a viszonyunk, mert ugye nekünk saját magunk is van konferenciája. Ugye a Datastream az majd május 19-én lesz. És szerintem mind a kettő nagyon érdekes lesz, és más lesz egy picit a kettő, tehát ugye az ML-nek egy sokkal áttekintőbb, általánosabb fókusza van, vagy áttekintőbb képet tud kapni az, aki ezen részt vesz, meg oktatások egyebek, amikkel részt vesz. A miénken meg idén sem lesz gond azzal, hogy melyik előadást válasz az ember, mert mi egy ilyen szűkebb, koncentráltabb fókusz mentén szoktunk, sőt, általában tematizáljuk úgy a saját rendezvényünket, hogy egy picit összefüggjenek az előadások. Meg hát azért léptékében egy kisebb rendezvény, mint ez a Budapest ML.
Jó, hát a végén akkor ne titkoljuk el, hogy a Gyula is fog egy workshopot tartani.
Ja, igen.
Hát az igen, igyekszem nem kilógni alulról a konferencián. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy egy ilyen alapjait próbáljam bemutatni a machine learningnek, ami onnan jött, hogy a szervező kiszúrta a korábbi konferenciákon, hogy ilyen konferencián nem csak szakmabeliek jönnek, hanem olyanok, akik érdeklődnek a terület iránt, de igazából más területeken dolgoznak, és sokszor beleesnek olyan konferenciákba, hogy az alap dolgokkal nincsenek tisztában, és azért kért fel erre, hogy akinek ilyen típusú alapismeretei, ha nem is hiányosak, de azért nem árt, hogyha valaki egy kis rendet tesz, akkor azt végzongorázza durván egy óra alatt, és onnantól kezdve a többi előadáson már megvan az alap tudás, amivel már magát az előadás érdemi részét tudja élvezni, nem azon küzd, hogy most legooglizza, hogy mit jelent az, hogy NLP például.
Ez érdekes, amit mondtál, főleg azért, mert én pont azt szerettem volna még hozzátenni az előzőekhez, hogy én mennyire nem szeretem azt, amikor egy úgynevezett szakmai konferenciát, ilyen kezdő tanfolyamnak tekintenek. Na most ez ugyanakkor nem mond ellent annak, amit te mondasz, hanem én úgy finomítanám ezt a élesebben megfogalmazott véleményet, hogy nem szeretem, hogyha kezdő tanfolyamon tekintik, hogy amilyen ilyen alapvető összefoglaló, az viszont legyen egy olyan szép kerek perec egész, ami összefoglal különböző olyan szempontokat, meg stb., ami mégsem egy ilyen kezdő könyvnek a bevezetőjének a vázlata, hanem az olyan kicsit kerekebb egész.
Én meg hadd emlékezzek meg ugye erről a 2 éves Covid időszakról, hogy ennek ugye egy csomó érdekes vonatkozása van mondjuk ezek az újrainduló konferencia szezon tekintetében. Tehát ugye újra lehetőségünk van arra, hogy személyesen vegyünk részt ilyeneken, bár tavaly már volt azért olyan időszak, amikor mi is próbálkoztunk ilyesmivel, de akkor még ez nem volt igazán felszabadult. Én most azt várom, hogy most azért egy sokkal felszabadultabb időszak jön, és évek óta ugye nem találkoztunk sok mindenkivel személyesen. Én nagyon nagy izgatottan várom ezeket a kávészüneteket, amikor ezeken majd részt lehet most venni megint, és nem tudom eléggé értékelni ezeknek a jelentőségét, hogy végre megint találkozhatunk. És a tematika az meg a másik, hogy az lesz nagyon izgalmas most ezekben a konferenciákban majd. Sokkal könnyebb észrevenni, hogyha ezek ilyen évente ismétlődő rendezvények, akkor néha nem annyira érzékeli az ember a trendeket, mert tavaly is mondjuk hasonló előadók voltak meg hasonló témában. Idén most ez szerintem máshogy van, mert hogy most 2 év kimaradt. Jóval könnyebb érezni a trendváltást. Szerintem az ML konferenciának a programját végignézve ez nagyon plasztikus nekem.
Uh-huh. Nagyon jó. Május 3-án és 4-én Budapest ML Fórum. És micsoda véletlen egybeesés, micsoda különleges véletlen az, hogy mi is pont arra próbálunk vállalkozni ma, amire Gyula vállalkozik majd az ő workshopjában ott a Budapest ML-en. Azaz, hogy a mesterséges intelligencia, azon belül is inkább mondjuk, hogy a machine learning, a gépi tanulás alapvető különbségeit és hasonlóságait próbáljuk egy kicsit körbejárni, de mielőtt ez jönne, gyorsan a szokásos kérdésem következik, ami pedig így hangzik, hogy ti milyen módszerrel tanultok, amikor tanultok valamit. Tehát van-e valamilyen trükkje annak, amikor nem tudom, be kell vágni egy könyvet, vagy egy elméletet, vagy egy bizonyítást?
Megint látom az erődön, hogy le fogja majd csapni, de azért én gyorsan előtte akkor reagálok, mert én nagyon utálok biflázni, gyengén is teljesítek, az ország a kettőnk nagyon összefügg, és én azt szeretem, hogyha úgy tanulok meg valamit, hogy oda se figyeltem.
Uh-huh. Erről nekem nagyon nagy élményem van, ugyanis én úgy kerültem be egyetemre, 120-an voltunk egy évfolyamban, hogy garantáltan a leghülyébb voltam, minden első ZH, minden tantárgyból vagy nullás, vagy egyes volt, és hát kénytelen voltam elkezdeni tanulni, aminek aztán az lett az egyik következménye, hogy az egyetem után a pszichológia szakra is elmentem, mert hát ennek sok pszichológiai vonatkozása van. Hát nem akarom ezt az egészet nagyon részesen elmesélni, csak egyet kiemelnék bele, hogy például megfigyeltem, hogy más dolog tanulni este, elalvás előtt és reggel, tehát reggel nagyon gyorsan lehet tanulni, de azt az ember nagyon hamar el is felejti, este pedig lassabban lehet. És megint más dolog, hogyha ilyen lóhalálában kell tanulni, mert másnap van a vizsga. Tehát ugye egyetemen volt egy ilyen mondás, hogy egy egyetemista minden anyagot, függetlenül attól, hogy mekkora, annyi idő alatt tanul meg, amennyi idő van rá. Tehát a legtöbbeknek van olyan élménye, hogy csak egy éjszaka volt rá, és egy éjszaka tanulta meg. Igen ám, de amit egy éjszaka így hirtelen az ember elolvas, akár egy egész könyvet, mert hihetetlen gyorsan tud ilyenkor az ember olvasni, főleg, hogyha érdekli is, de ha nem, akkor van egy ilyen technika, hogy rá lehet erőltetni magunkat arra, hogy csináljunk úgy, mint hogyha érdekelne. Viszont amit így megtanulunk egy éjszaka alatt, azt még délelőtt néhány óráig, amíg a vizsga tart, tudjuk, de már valószínűleg másnap estére mindent elfelejt az ember, én ezt figyeltem.
Ugye én már nem vagyok egyetemista, régen volt, és a tanulás nálam más jelent, mint az egyetemista koromban. Nálam a tanulás egy integráció. Elég sok szakirodalmat olvasok, hogy a tréningeimre minél felkészültebb legyek, és a szakirodalomból általában csemegézek. Tehát olvasok, és azokat szoktam beépíteni a tréningjeimbe, amire visszaemlékszek 1-2 nap múlva. Tehát amit elolvasok és elfelejtek, annak biztos oka van. Viszont amikor valami megragad, egy jó gondolat, ez lehet egyszerűbb, hosszabb, akkor csak úgy rakom össze az anyagaimat, hogy integráljam valamilyen saját személyes élményemmel. És lehet, hogy azért ragadnak meg ezek az új gondolatok, mert valahol már valami hasonlóval találkoztam a szakmai pályafutásom során, és nekem ez egy tanulási folyamat, hogy gyakorlatilag itt az történik, hogy már valahol tudatalatt én már felfigyeltem valami jelenségre, de nem tudtam olyan jól megfogalmazni, mint abban a szakirodalomban olvastam. Néha megdöbbenek azon, hogy különösen ezek az amerikai szakirodalmak mennyire képszerűen, jól érthetően tudnak olyan egy tök egyszerű gondolatot is megfogalmazni, ami utólag már nagy trivialitás, de én ilyen jól 20 év alatt nem tudtam összerakni, pedig valahol tudat alatt benne volt már a tudás a fejemben. Nekem ez a tanulás. Tehát gyakorlatilag ez a tudat alattiból felszíre hozzam, amit már én valahol összeraktam, de nem tudom olyan jól megfogalmazni. Az a fajta tanulás már nálam kikopott, hogy mondjuk képleteket tanuljak meg, vagy biflázzak be egy új algoritmust. Legmagasabb szinten érdekel, hogy működik, hogy értsem, hogy működik, de már mélységei nem érdekelnek.
Azzal, amit most mondtál, azzal egyébként lényegében meg is érkeztünk a mai témánkhoz, a gépi tanuláshoz, ugyanis a gépi tanulás az, ha elfogadjátok tőlem ezt a definíciót, az nagyon sok esetben mintafelismerés, mintakeresés. Valami olyasmi, ahogy a gyerekek megtanulják a beszédet. Ugye mi az anyanyelvünket nem úgy tanuljuk, hogy nyelvtankönyvekben nézünk fordulatokat, meg szótárt magolunk, hanem egyszerűen csak hallgatjuk a nyelvet magunk körül, és aztán azt egy idő után már tudjuk. És kicsit, mintha a gépi tanulás is valahogy így működne, nem? Hogy mutatunk nagyon sok történést, mintát az algoritmusnak, és egy idő után az megtanulja benne a jellemző bejárási utakat vagy mintákat. Most ez a pongyola megfogalmazás, de majd mindjárt egy kicsit rendet is vágunk ebben a történetben. Tehát a gépi tanulás módszereit próbáljuk megérteni, meg egyébként én szerintem mindenkinek, akinek ez nem, hogy mondjam, csak a második természete, hogy ezzel foglalkozzon, annak egy kicsit oszlassuk el ezt a misztikus ködöt arról, hogy a számítógép tanul, meg intelligens, meg gondolkodik, és ez mennyire egyszerű tulajdonképpen ez a gépi tanulás.
Demitizáljuk?
Az nagyon jó szó szerintem, a demitizálás. Mítosztalanítsuk.
Egy kicsit ezt az egészet, vagy legalábbis azt érzékeltessük, hogy ebben azért nincs akkora mítosz, mint ahogy azt így nagyon sokszor valóban az újságírók is követik, hogy szeretnek erre ilyen misztikusan, meg ilyen mesterséges intelligenciaként hivatkozni. Itt nagyon sok esetben már nagyon régóta ismert eljárás, tanulási technika van, amit alkalmazunk. Ami az érdekesen és általánosan összeköti ezeket, hogy van valamiféle ilyen felhasználási logika, ami mentén ezeket használjuk. Ezt a modellt, amit így kialakítunk, azt utána alkalmazni is szeretnénk többnyire.
Pontosan. Elfogadjátok-e azt, hogyha azt a nagyon egymondatos definíciót adom, hogy a gépi tanulás célja a jóslás, a predikció?
Nem.
Én se szeretem különösebben ezt, de nagyon sok esetben egyébként ez igaz.
Van egy fajtája az úgynevezett mesterséges tanulás folyamatoknak, amik többnyire ilyen úgynevezett hagyományos matematikai statisztikai algoritmusok alapján működnek, és hogyha ezeket egy másik ilyen összefoglaló névvel próbáljuk illetni, amit a 1990-es években ismertek fel, hogy célszerű ezt az egész matematikai statisztikai apparátust úgy nevezni, hogy prediktív eljárások. Tehát tulajdonképpen a közönséges statisztikai mutatókat, hogy átlag, szórás, egy keresztszáblában egy százalék, stb. Ezeket mind fel lehet fogni, mint valami úgynevezett ilyen prediktív szemlélettel, hogy egy átlag is azt mutatja meg, hogy mi a legvalószínűbb érték, amivel találkozni fogok valamilyen mérésté, vagy egy keresztáblában egy nagyobb gyakoriság, hogy kategóriák kereszteződésében mi lesz a legvalószínűbb, stb. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen értelmezése a úgynevezett matematikai statisztikának, hogy prediktív szemlélet, és az olyan úgynevezett mesterséges tanulási módszerek, amik ilyen klasszikus statisztikai eszközökre épülnek, ottan helyes ez a megfogalmazás, hogy a predikció a fontos.
Én most itt most direkt megállnék, mert Majdnem azt mondom, hogy 20 éve keverik ezt a prediktív modell, prediktív előrejelző kifejezést a szakmánkban.
De most ennek vége akkor, Gyula.
Igen, most szeretném, tehát most egy mérföldkőhöz jutottunk, végre mindenkinek tiszta lesz, hogy két teljesen különböző dologról beszélünk, de sokszor a prediktív modellt ráhúzzák egy általánosabb dologra. De mielőtt még ezt elmondanám, hogy mi a gépi tanulás, én máshogy közelíteném meg. A gépi tanulás egyszerűen csak annyi, hogy a gépek segítségével olyan komplex összefüggéseket is megtalálunk az adatbázisba, amiket mi magunk nem, vagy csak iszonyú nagy melóval, óriási erőbefektetéssel hónapok, évek alatt, amit lehet, hogy ő két óra alatt előállít. Tehát valójában összefüggések vannak az adatokban, amikor egy nagyon egyszerű összefüggést keresünk, hogy a férfiak, nőknek mennyi az átlag fizetése, azt én megbírom csinálni. Hogy település típus szerint mennyi az átlag fizetés, meg tudom csinálni. De amikor azt akarom megvizsgálni, hogy mi az a 10 faktor, ami legjobban befolyásolja a fizetésemet, akkor kezd egy olyan komplex kérdéskör kialakulni, ahol már a hagyományos adatelemzés megoldható akár kézzel általam is, de olyan fajta energiabefektetést igényel, amire ezek az algoritmusok nagyon gyorsan választ adnak. Tehát én így fogalmaznám meg, hogy a gépi tanulás ugyanaz, mint mi, csak jóval nagyobb adatbázison, jóval gyorsabban megtalálják ezeket az összefüggéseket. És erre fejlesztettünk ki rengeteg algoritmus.
Mint ahogy egy darú nehezebb súlyt fel tud emelni, mint egy ember, tehát számítógépes algoritmusokkal sokkal komplikáltabb kombinációkat tudunk kezelni, és ez tulajdonképpen úgy fogalmaz, mint hogyha ez egy úgymond intelligensebb dolog lenne.
Tehát akkor ezt is eloszlatom. Gyorsabb, de utána az a része, hogy ez mire jó, mit jelent, az ugyanúgy a gépi tanulásnál, meg az egyszerű statisztika elemzésnél is már a humán faktora az elemzésnek, hogy ezt interpretáljuk. Itt csak egyszerűen átadunk egy munkarészt, amit jóval gyorsabban meg tud oldani, mint mi.
Igen.
A prediktív az onnan jön, két nagy részre lehet osztani az algoritmus, mindjárt bele fogunk menni, a felügyelt és a felügyelet nélküli algoritmusok, és erről majd fogunk beszélni, és eleve a prediktív modell a felügyelt algoritmusoknál jön képbe, ott szoktuk használni, és a felügyelt algoritmusoknak a legfontosabb jellemzője az, hogy van egy érték, amit meg akarunk tippelni, hogy ez a többi változó függvényében mi ennek a változónak az értéke. Ennyi a felügyelt tanító algoritmus. Magyarul ez egyszerűen csak annyi, egy függvényként képzeljünk, hogy bedobunk egy csomó változót, és a függvény kidobja, hogy az a ismeretlen változó milyen értéket vehet fel. És ami miatt itt keveredik a fogalom, hogy néha ez a változó, ez a jövőre vonatkozik. Tehát, hogy mi fog történni a jövőben, és ezért használjuk azt a kifejezést, hogy prediktív, mert előrejelezzük, hogy mi fog történni, de valójában az algoritmus szempontjából totál lényegtelen, hogy most arra használjuk az algoritmust, hogy a meglévő információk alapján egy újabb attribútumát kitaláljuk az objektumnak, például bejön egy e-mail, ez spam vagy sem. Ez nem a jövőre vonatkozik, ez csak egy minősítése annak, hogy spam vagy sem, a többi adat alapján, ami az e-mailre vonatkozik, megmondjuk ezt az információt, vagy azt jelezzük előre, hogy az ügyfél elvándorol-e vagy sem. Algoritmus szintjén a kettő csontra ugyanaz, csak a célváltozó lehet, hogy a jelenre vonatkozik, lehet, hogy a jövőre, és ezért kezdték el használni általában, hogy prediktív modell, akkor is, amikor valójában nem is a jövőre vonatkozik, hanem például azt mondjuk meg, hogy spam vagy nem spam, még akkor is ezt a kifejezést használják, holott a eredeti jelentése szerint nem prediktív modellről beszélünk, hanem egyszerű felügyelt algoritmusról.
Igen, tehát mondjuk ennek a legegyszerűbb példáját, amit mondtál, mondjuk a közönséges lineáris regresszió, amikor két változó, ráadásul a legegyszerűbb fajtáját, amikor egy változónak egy másik változóval keressük a kapcsolatát. Igazániból az, hogy ezt felügyelt tanulásnak nevezzük, ez már is egy icipici nagyképűség, nem akarok ellenkezni vele, csak azt akarom érzékeltetni, hogy ennek van egy sokkal egyszerűbb megfogalmazás, és aztán amikor már ezt úgymond olyasmikra használjuk, amiről te is beszéltél, akkor lehet már felügyelt tanulásnak nevezni. nevezni, de alapvetően itt arról van szó, hogy két változó kapcsolatát megállapítsuk, vagy többét, és akkor többszörös korrelációról beszélünk, és megnézzük, hogy az egyik változóból a másik változónak a szóródását, úgymond, a változékonyságát hány százalékos biztonsággal tudnánk meghatározni.
Oké, ezt megértettem, hogy miért mondjátok, hogy ez akkor nem jóslás, vagy nem feltétlenül jóslás, de hogy most már sokat beszéltünk a felügyelt tanulásról, de a felügyeltségéről nem beszéltünk, azt nem mondtátok el, hogy ez ugye azt jelenti, hogy a Gyula példájával élve, hogyha ez egy függvény, akkor van egy olyan adat szeletünk, ahol a függvénynek a megoldását is tudjuk. Tehát előre tudjuk azt, hogy pontosan az összes többi változóhoz képest ez a bizonyos célváltozó milyen értékeket vesz fel, és ebből próbálunk olyan szabályokat megállapítani, hogy olyan helyzetben, amikor nem tudjuk a célváltozó értékét, akkor is a lehető legnagyobb valószínűséggel tudjuk.
Beszéljünk ennyire rébuszokban, mert ez így egy ilyen nagyon elméleti megközelítés, és nagyon elegáns volt egyébként felé, tehát ez ebből a szempontból.
Elnézést, hogy
de itt valójában arról van szó, hogy jellemzően arról van szó, hogy valamilyen tapasztalati adatokkal rendelkezünk, ahol vannak bemeneti változók, amiről azt gondoljuk, és ez vagy igaz, vagy nem, hogy befolyásolják a kimenetet, és van egy kimenetünk, és akkor ezzel kapcsolatban akarunk valamilyen összefüggéseket, függény kapcsolatot felállítani.
Jó, akkor én még inkább leegyszerűsítem, amennyiben akkor a felügyelt tanulásra mondok egy példát, és ez biztosan meg fogja világítani azt, amit Gyuri is mondott, hogyha az algoritmusnak mutatunk 1 millió darab tüdőröntgent, amire már oda ráírták az orvosok, hogy mit ábrázol ez a röntgen, akkor 1 millió egyedik alkalommal, amikor mutatunk egy ilyen tüdőröntgent, akkor már az algoritmus ez alapján fog mondani egy nagy valószínűséggel igaz diagnózist. Ez lényegében a felügyelt tanulás lényege, tehát van egy felcímkézett adatszetünk, az alapján tanul, úgymond, tehát keresi meg az összefüggéseket az algoritmus, és amikor már nincs felcímkézve egy adat, akkor ebből a korábbi tapasztalatokból vezeti le azt, amit mutatni akar nekünk. Ez így elfogadható?
Abszolút elfogadható.
Ez jó példa.
Nagyon jó példát
mondtál. A felügyelt tanulása, viszont nincs benne az, hogy mi különbözteti meg a nem felügyeltől.
Igen, de ezzel is akartam folytatni, hogy az viszont tehát az különbözteti meg, hogy ott nincsenek ilyen felcímkézett adataink, nincsen tapasztalati adat, ott van egy nagy adathalmaz, és arra kérjük az algoritmust, hogy ő keressen valamiféle együttjárásokat, összefüggéseket.
Hadd mondjak egy egyszerűbb példát. Tegyük fel, hogy van egy csomó fénykép tyúkokról, galambokról, kutyákról és sziszákról. Hogyha ezeknek a megkülönböztetését, mint tyúk, cisza, galamb, kutya, ezeket akarnák úgymond megtanítani egy úgymond gépi tanulási mechanizmusnak, akkor felügyelt tanulásnak mondjuk azt, amikor megmondjuk, hogy melyik kutya, melyik macska, melyik stb. Milyen, tehát ez mindenről ismert, és akkor a gépi tanulást megpróbál bejósolni olyan képeket ez alapján, amikre nem volt megmondva. Ez felügyelt tanulás. A nem felügyelt pedig az, hogy nem mondjuk meg neki, hogy melyik cica, melyik kutya, melyik galamb, melyik tyúk, akkor a tanuló mechanizmus saját magától létrehoz kategóriákat. Nyilván olyat, hogy négy lábú, két lábú, csőre van, kis lába van, magas lába van. Lehet, hogy a galambokat a tacskóktól nem fogja tudni megkülönböztetni, mert hogyha olyan kategóriát hoz létre, hogy rövid lába, akkor egyformálunk, de egyre okosabb, hogy lesz, ugye egyre több megkülönböztető tényezőt, hogyha talál, kialakít kategóriákat, és hogyha nagyon szerencséje van, kialakítja a kutya, macska, tyúk, galamb kategóriákat is.
És most megállom, hogy ide ne keverjem a platóni ideákat, mert pedig, sok dolgunk van ma még.
Hát pedig, de az nagyon, azért nagyon jó példa szerintem a platóni idea nem felügyelt tanulásra, vagy hát akár klaszterizálás.
Hát igen, csak hogy a kérdés ugye ott az, hogy léteznek ezek a kategóriák már eleve, vagy a gép találja őket ki.
Lehet, hogy a tyúkok és cicák különben, csak mi megkülönböztetjük valamilyen fura emberi szokás alapján.
Jól van, akkor megfogalmaztuk a két nagy csoportot, és ha már akkor én tényleg csak ilyen felsorolásszerűen el szeretném mondani, hogy felügyelt tanulás alá milyen főbb algoritmusok tartoznak, ugye ez a nearest neighbor, a naive Bayes, a a döntési fák, a lineáris regresszió, amiről már szó volt, a support vector machines, meg a neurális hálózatok, ezek mind felügyeltanulási algoritmusok, és felügyelet nélküliek pedig mondjuk a k-means klaszterizáció, meg az ilyen asszociációs szabály.
És természetesen rendszerek. Most csak önkényesen és csak a legfontosabbakat soroljuk fel ezeknek a kategóriáknál. Igen.
Viszont akkor van még két olyan kategória, amit érdemes megemlíteni. Az egyik az ezeknek az előző kettőnek a vegyítés, a részben felügyelt tanulás, vagy semi-supervised learning, ami ugye arról szól, hogy van ugyan valamennyi címkézett adatunk, de kevés, és nem lenne értelme túl sokat csinálni. Ez a, mondjuk a text classification, tehát az ilyen szöveg klasszifikálás az pont ilyesmi, amikor egy szövegről kéne megmondani, hogy az kb. Miről szól.
Igen, hát a adattudósok azok nagyon szeretnek kategorizálni, meg osztályozni, meg felosztani a különböző csoportokat, úgyhogy ez egy ilyen kényszeres folyamat, ugye, amit itt végbe megy. Én nem vagyok ilyen, tehát hogy én nem különösebben kedvelem ezt. Tehát nekem például az a kategória is egy kicsit olyan, hogy értem, hogy miért, mert hogy így úgy érezte valaki, hogy így egyik előző kategóriába se passzol bele ez a semi supervised learning, és akkor ezért csináljunk egy újabbat, mert így egy kicsit úgy érzik, hogy a világot akkor így most akkor jobban leparkettázták, csempészték ezzel, de nekem nem volt ilyen igényem, tehát én tudnék élni a semi supervised algoritmusok csoportja nélkül is, de ha már létrehozták, akkor kétségtelen bele lehet akkor sorolni ezeket a klasszifikációs meg klaszterező eljárásokat.
De ha jól mondom, akkor ez valójában felügyelt tanulás. Nem? Tehát mert hogy
bizonyos fokig címkézett
adathalmazunk, csak egy kisebb. És...
Igen, ezt azt mondanám, bizonyos fokig felügyelt tanulás.
Jó, viszont van egy olyan, ami meg egy kicsit, ha én jól gondolom, az egy más utat követ, ez a megerősítéses tanulás, vagy reinforcement learning, ami nem ezt a módot követi, az leginkább azt hiszem, hogy azt az utat követi, ahogy az ember is tanul, nem? Vagy ez hasonlít legjobban talán az emberi tanulásra.
Trial and fail.
A trial and fail, igen. Tehát ahogy egyébként én erre azt a példát szoktam hozni, hogy ahogy a gyerekek járni tanulnak meg, hogy felállnak, először csak ilyen remegő térdekkel, lépnek egy lépést, elesnek. És akkor ebből lesz az, hogy el tudnak szaladni valahova, meg ebből lesz az, hogy táncolni tud a felnőtt már, vagy szóval egészen különleges mozgásformákat is.
De egy picit így leszűkítjük, vagy egy szűkebb szkópot választunk, mert ebbe azért itt bele lehetne menni a gyerekeknél, hogy milyen mozgatórugóik vannak nekük, általában eléggé jó mozgatórugója van egy ilyen kis gyereknek. Szóval, hogy a sakk példáját, vagy akár a még egyszerűbb, mert egyszerűbben elmondható Go példáját, a Go-ra nem úgy gondolom, hogy egyszerűbb, mint a sakk, csak a szabályai azok határozottan egyszerűbbek, vagy bármilyen hasonló.
Amőba,
táblás játék, és igen, akartam is mondani például az amőbát, amelyeket szintén ilyen módon lehet, ugye, hogyha valamilyen módon le tudom írni neki a szabályokat, már pedig ez viszonylag egyszerű ezeknél az játékoknál, tehát a gépi értelemben nagyon röviden leírhatóak ezek a szabályok, akkor meg tudom tenni, hogy magára hagyom a gépet egy szobában, és hadd játszom magával. Persze azt megmondom, hogy az számít győzelemnek, vagy az számít célnak. Azt is definiálják el nyilván, hogy mondjuk a sakkban, vagy a góban, vagy az amőbában mi számít győzelemnek, de hogy törekedjen erre, játszon önmagával.
Ez annyira igaz, már szerintem itt a podcastban egyszer beszéltem róla, de most nem állom meg, hogy ne emlékezzem meg újra a Menace nevű kísérletet, Menace, így kell rákeresni, ahol is 300 darab egymásra ragasztott gyufás doboz segítségével tanul meg hát az algoritmus tiktaktót játszani, de ott teljesen fizikai a használat, tehát ez a 300 darab gyufás doboz kell hozzá, meg színes gyöngyök, és ezen elő lehet állítani egy ilyen reinforcement learning algoritmust.
De azért azt te sem mondod, hogyha magára hagyod ezeket a gyufás dobozokat egy szobában, akkor.
Hát nem, de ezt egyébként a kísérlet konkrétan olyan volt, legalábbis amiről én mesélek, hogy ezt megépítették ezt a rendszert diákok, és aztán egy kiállításon járót megkértek, hogy játsszon le egy partit ezek a gyufás dobozok ellen, nyilván a diákok kezelték a gyufás dobozokat, és a nap végére már mindig a gyufás dobozok nyertek. Mert
okos gyufás dobozok.
Így keletkeztek az okos gyufás dobozok. Én meglepődtem, amikor ennek utána nézve arra lettem figyelmes, hogy ahogy az önvezető autók is a reinforcement learning módszerét használják, és láttam egy csodálatos videót, amit majd belinkelünk, ahol ilyen játékfejlesztő motorban leszimuláltak egy ilyen parkolni tanulok algoritmust, ahol így csak annyit mondanak, hogy megjelölik a helyet, ahova az autónak be kéne állni, és neki áll próbálgatni a rendszer, és azt hiszem, konkrétan ez a helyzet, ez 310 ezer próba után már elég jól tudott parkolni, de már 30 ezer után is úgy többnyire oda keveredett, csak neki ment ennek annak.
Amikor az emberek vizsgáznak ilyen...
Hát igen.
Hogy hívják ezt? Hogy hívták ezt régen? Ez volt a...
A rutin.
A rutin. Rutin, köszönöm.
A rutin vizsga. A rutin.
Tehát, hogy 310 ezerszer ennek neki rutin.
Na jó. Igen, az nem lenne olyan jó. De hát jó, szóval, hogy igen, ez a reinforcement learning, azaz a megerősítéses tanulás. Egyébként annak csak az egyik ilyen magát adó példája az autó, önvezető autó, de például igen, a SAK meg a GO is ilyen, meg hát marketing optimalizációk is ezen szoktak működni. Mondok ide is három algoritmust, a Q-learning, a temporal difference és a deep adversarial network, annak van egy magyar neve, ugye ez a mély tanácsol... hogy hívják? Nem tudjátok, hogy hívják a magyarul? A Deep Adversarial Network-öt?
Nevezzük mély tanácsadó.
Mély tanácsadó hálózat. De ennél valami egyet talán jobb.
Én még nem hallottam ezt magyarul, dolog. Azt hiszem.
Szóval alapvetően ez a négyféle gépi tanulási módszer van, és akkor ez a négyféle, ez akkor abban most megállapodtunk, hogy inkább háromféle talán, mert a részben felügyelt tanulást azt beengedhetjük a felügyelt tanulásba, és akkor én mondok még egy csoportosít, aztán nézhetünk még egy harmadikat is, hogy ezek közül ebből a háromból egy az, amikor az ember tanítja az algoritmust, ugye ez a felügyelt tanulás, amikor mi megmutatjuk az algoritmusnak, hogy miből mi következik, és aztán neki ugyanezt kell alkalmazni az új adatokra. A másik kettő, a felügyelet nélküli meg a megerősítéses, ott viszont az algoritmus maga tanul, az egyik esetben összefüggéseket, mintákat talál meg, és így klasszifikál, vagy klaszterizál. Tényleg mi a különbség a klasszifikálás és a klaszterizálás között?
Hát a klasszifikálás az osztályozás, a klaszterizálás...
Úgy ugyanaz,
csak a csoportba sorolás.
Tehát az esetben ugyanaz van mind a kettő.
Na és akkor a harmadik a reinforcement learning, tehát a megerősítéses tanulás, ott pedig nem mintákat keres, hanem minden egyes akcióhoz, vagy minden egyes státuszhoz hozzá rendelődik, és ez talán... Hát ez az emberből jön mégiscsak akkor egy érték. Tehát amikor az önvezető autó parkolni tanul, akkor amikor neki megy a lámpaoszlopnak, annak egy nagyon nagy negatív érték megy, amikor meg teljesen párhuzamosan áll a járdával, ahhoz meg egy nagy pozitív érték tartozik, és akkor ebből a legnagyobb megerősítést keresve az algoritmus végül megtanulja, hogy hogy érdemes beállnia.
És közben én gondolkodok ezeken az algoritmusokon, és azért én ezeket a népszerű, modern deep learning technológiákat viszonylag nehezen tudnám ezekbe, legalábbis részben nehezen tudnám ezekbe be. Van, amelyiket igen.
És melyiket kevésbé?
De például most a transformer modelleken gondolkodom, hogy azokat úgy, hogy nehezen tudnám is értelen ezekbe helyezni, mert nem egyértelmű. Ott ugye alapvetően egy modellnek a kialakításáról van szó, és az tartalmaz nagyon sok tudást, mindent arról a ugye nyelvi modell, például ezeknél a ilyen NLU típusú feladatoknál, amikor mi adunk neki egy nagyon nagy korpuszt, és abban kell igazából, azt kell igazából valamilyen módon most azt, hogy megértenie. Tehát egy olyan neurális hálót kell kialakítania, egy adott szabályok mentén, ami valamilyen módon annak a korpusznak a tulajdonságait így magába szívja, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, és akkor igazából utána képes arra az egész, hogyha adok neki egy kis szövegrészletet, akkor arra valami más szövegrészletet ad válaszul, ami valami érdekes módon összefüggésben lesznek a kettő egymással. Például úgy, hát ez mondjam, a betanításnak meg az egésznek a függvénye, hogy mondjuk az egyik a másikra adott válasz, vagy az egyik a másikra adott, vagy egyik a másiknak a folytatása, vagy kifejtése.
De ez egy nem felügyelt tanulás szerintem, legalábbis abban az értelemben, vagy nem, bocsánat, egy részben felügyelt tanulás.
Hát ez az, ugye?
Mert
ugye?
Ott vannak azért nyelvtani szabályok, amiket be lehet táplálni, de alapvetően a korpuszban keres összefüggéseket.
Na majd azt csináljuk, hogy ezt, jól feltesszük ezt a kérdést, a legközelebb jön el hozzánk egy szakértő.
Jaj, nagyon jó lesz.
Majd elmondhatunk, és akkor majd őt megkérdezzük, hogy ő hova tenné ezt.
Viszont készülöttünk még egy kategorizálással, ami meg már nem feltétlenül az algoritmus működését jellemzi, hanem a hozzánk való viszonyát. Ugye ez a black box és a white box. Tehát a hogy is mondjuk ezt magyarul, a követhető, fekete vagy a megérthető?
Hát igen, magyarázható.
Magyarázható és nem
könnyebben, meg nehezebben magyarázható, igen. Mondjuk így film.
Igen, tehát modellek. Ugye vannak azok, amiről tudjuk, hogy a végén miért jön ki az az output, és vannak, amiről nem nagyon tudjuk.
Hát itt talán akkor értjük a fogalmat. Tehát ugye melyik volt előbb? Black box vagy white box, mint gondolunk erről? Már hogy a tyúk vagy a tojás probléma.
Én azt tippelném, hogy a white box előbb volt.
Hát én szerintem a címke...
A black box is, mert igen. Hogyha a fekete maska átszalad előttünk, és annak lesz egy következménye, azt soha senki nem tudta, mégis ez a babona előbb volt, mint magyarázható tudományos igen. Modellek.
És tehát én azt gondolom egyébként, hogy a fekete doboz volt előbb, tehát mint a fogalom. Ez a fogalom alakult ki előbb, tehát ezt a címkét írtuk előbb rá egy dobozra, amelyik fekete volt ezek szerint. És ugye azért, mert ugye valamivel meg kellett magyaráznunk, jellemeznünk kellett azokat a helyzeteket, amikor ez amik már az általános iskolában is találkozunk, hogy mit csinál a gép, bemegy egy szám, kijön egy szám, vagy valami hasonló. És akkor ide ugye egy modellt kell nekünk is a saját neurális hálónkkal fejteni, hogy rájöjjünk, hogy mit csinál a gép, és akkor ez egy fekete doboz, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van belül, ugye ezt értjük rajta, elnézést a triviális fogalommagyarázatért, illetve egy modellt állapítunk meg, de tulajdonképpen főszabály szerint az a fekete doboz probléma, hogy Isten igazából nem tudjuk kibontani ezt a dobozt. Tehát erre csak egy modellt állíthatunk fel, hogy mi van benne, de nem tudhatjuk, hogy mi van benne valójában. És ezért ez egy korlátja, mert egyébként ez például a kis iskolásoknál is egy probléma, hogy tulajdonképpen egy magasabb matematikai tudással ugye azt az ember tudja, hogy ha van egy ilyen egyszerű példa, amikor ilyen két-három szám ugye bemegy, és azoknak megvan a kimenete, erre valójában végtelen sok olyan szabályrendszer illeszthető, amely megfelel a kritériumoknak. De a kisfiútól, a kislánytól mindig csak egyet várnak. Na, és akkor ezek után van a white box, ami szerintem ehhez képest egy egész újkori fogalom, és én nem is tudom, hogy általában emlegetik-e ezt, vagy pedig kimondottan itt a adattudománynba, vagy az ilyen vizsgálatok kapcsán alkották meg ezt a fogalmat. Hát itt egy, igyekszünk a témánál maradni, ezért nem fogom most más irányokba elvenni, lehet, hogy majd menj más alkalommal, elkezdek majd még egy hosszabb fejtegetést erről, hogy ez hogy is alakulhatott ki, tehát ugye mik voltak azok a különböző kényszerek, amik miatt a fekete doboz modellek egy ilyen eredendően bűnösök voltak, és eredendően elvetendőek voltak. De az a bűnük, hogy nem tudjuk felbontani őket, és nem tudunk belenézni, mi van benne valamilyen objektív értelemben.
És amikor ez még csak matematika, akkor az már akkor se feltétlenül bocsánatos bűn, de amikor egy hitelkérelmet bírál el egy algoritmus, vagy egy szakmai besorolást ad az embereknek, akkor kénytelen lenne megmagyarázni, hogy miért tette ezt, miért adta ezt a
igen,
besorolást.
És nem nagyon akarjuk hallani a választ, ez az igazság. Tehát itt, mert hogy nem akarunk ezzel szembenézni, pedig a világunkban nagyon sok olyan kényszer meg helyzet van, amikor hát igazából egy kicsit képmutató, kicsit nagyon képmutató ez a mai világunk, én azt gondolom, de nem akarok ebbe tovább menni tényleg, és emiatt hát én meg ilyen nagyon jónak meg jó szándékúnak akarjuk minél magunkat mutatni, pedig a világ az ennél direktebb meg nyersebb, és itt a data science-be egy határozott nyomás alá kerültek ezek a szerencsétlen mesterséges algoritmusok, és intelligencia algoritmusok, mert ugye, vagy gépi tanuló algoritmusok, mert ugye emberi döntéseket akarunk velük helyettesíteni, és emiatt aztán az embereknek az emberek által felvállalt döntési felelősséget akarjuk átruházni ugye a gépekre, és akkor itt mindjárt zűrbe kerülünk, hogyha kiderül, hogy ezek is torzítanak, úgy, mint mi. Egy picit akkor a white boxokról is, hogy, mert ugye én is azt gondolom egyébként a gépi tanulásról, hogy el kéne fogadnunk azt, hogy vannak olyan fajta működések, gépek, amiknek nem teljesen pontosan értjük a belsejét, ugyanakkor azért az, hogy, hogy milyen helyzetben hogyan működnek, illetve ezek hogyan mérhetőek, azért azt azért meg tudjuk tenni. Tehát azért az nem igaz, hogy nem rendelkezünk ismeretekkel a dobozról, csak nem ismerjük minden apró részletébe, illetve nem tudjuk teljes biztonsággal minden egyes esetben megmondani, hogy egy adott bemenetre milyen kimenet adott válaszként. Ugye erről van szó. Precízebben szemben egy white box-al, ami hát ehhez képest sokszor egy sokkal primitívebb szerkezet, mert azért azt meg kell mondani, hogy ezek a white boxok a gyakorlatban, tehát a gyakorlati világban, ezek igen gyakran egyszerű szabályhalmazok. Egész egyszerűen ilyen rulesetek, amikben akár ilyen egyszerű logikai kifejezésekkel leírható módon, tehát ilyen ésekkel, vagyokkal, nemekkel leírt feltételrendszer, ami alapján ezek a white boxok működnek. És akkor ugye ebből az is következik, hogy a legtöbb esetben, amikor ezeknek a használata felmerül, illetve felmerül az, hogy mondjuk egy olyan algoritmust használnánk, ami fekete doboz, de rácsapnak a kezünkre, és nem engedik, az derül ki, hogy azért használnánk azokat, mármint a fekete dobozokat, mert azok jobban teljesítenek, mint más algoritmusok, amik adott esetben transzparensebbek, meg jobban átláthatók. Ugye vannak azért olyan algoritmusok, számos olyan gépi tanuló algoritmus van, ami white box-ként értelmezhető, mondjuk a döntési fáknak a legtöbbje, vagy a széles csoportja ilyen például.
Mennyire én tudom, az egy viszonylag új ága a mi tudományunknak, az, hogy a black box algoritmusokat is magyarázhatóvá tegyük valahogy ilyen kellő utakon.
Ez, amióta én az eszemet tudom, ez igény volt. Amikor én azért már viszonylag régen kezdtem ezt, a legkorábbi időkben is már felmerült azoknál az algoritmusoknál, amiben nem lehetett ennyire belelátni, akár bizonyos neurális hálóknál, vagy akár bizonyos klaszterező algoritmusoknál, hogy egy picit megpróbáljuk leírni azt, hogy mégis ez hogyan működhet, vagy mik a legfontosabb jellemzői. És akkor csak ugye kimondjam, hogy itt alapvetően van egy trade-off. Ez az alapvető dilemmája ugye a white box, black box paradigmának, hogy van egy trade-off, mert általában van egy jól teljesítő fekete doboz, meg egy gyengében teljesítő, de átlátható white box. És egyébként a white boxok mellé még hadd tegyek egy nagyon-nagyon fontos érvet, ami önmagában gyakran felülírja azt az egész logikát, és előírja ezeknek a használatát. Az pedig az, hogy vannak ilyen fentről belenyúlva a rendszerbe, időnként ezeket hívják ilyen üzleti szabályoknak, vagy akár törvényi előírások is lehetnek ilyenek. Ugye vannak tapasztalatai adataink mondjuk egy hitel elbírálásnál, és akkor az alapján kialakítunk egy modellt. Ez lehet black box vagy white box, hát nyilván a white box az előírás egyébként, de lehetne akár black box is, tudnám mérni. De ehhez képest még vannak ilyen törvényi előírások is, hogy már pedig, hogyha ez a jelentkező, ez nem tudom, 25 évnél fiatalabb, akkor ez meg ez van. És ezt nem biztos, hogy bele tudom ugye az eredeti modellbe táplálni, hanem ezt nekem bele kell tennem ilyen kemény szabályként, ami igazából az egész fölött, mellett, alatt valahogy össze kell gyógyítanom az egészet. Na most ezekre a white boxok jellemzően sokkal alkalmasabbak, meg azokban viszonylag egyszerűen ezeket be lehet applikálni.
Igen, ez viszont már átvezet egy következő témába, tehát amennyiben ma nagyjából akkor szerintem körbejártuk azt, hogy milyen gépi tanulási algoritmus főbb típusok vannak, és néztünk több kategorizálást is, az már egy következő lépés, és egy másik beszélgetés tárgya lehet, hogy mik azok a morális kérdések, amik ezeket körbeveszik.
Igen, és aki idáig meghallgatott bennünket, meg bónuszként küldünk egy kis szívküldi szívnek jellegű ábrát a pálycsátok rajongóinak különösen, ami a machine learning algoritmusokat foglalja össze egy nagyon színes formában. Ez szerintem nagyon szép munka, és még akár ilyen darts táblának is használhat, hogyha valaki kinyomtatja például.
Így van, ezáltal el lehet dönteni, hogy ma éppen és milyen algoritmust használjunk, mivel álljunk neki a problémának. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor remélhetőleg minél több hallgatónkkal találkozhatunk a május 3-án, 4-én megrendezésre kerülő Budapest ML konferencián.
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.